Prófétája által így szól hozzánk az Úr. Hallgassatok szavamra, és én Istenetek leszek, ti meg az én népem lesztek. Járjatok azon az úton, amelyet én jelölök ki nektek, és akkor jól megy majd soratok. De nem fogadtak szót, és nem figyeltek rám, hanem saját gonosz szívük szándékait követték, a hátukat fordították felém, nem az arcukat. Attól a naptól fogva, hogy atyáitok kijöttek Egyiptom földjéről, mind a mai napig egyfolytában küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, napról napra küldtem őket. De nem hallgattak rám, és nem figyeltek szavamra, sőt, még jobban megkeményítették nyakukat, gonoszabbak voltak, mint atyáik. És ha ezt elmondod is nekik, nem fognak rád hallgatni, hívhatod őket, úgysem felelnek. Ezt mondhat nekik, ez az a nemzet, amely nem akar az Úrnak, az ő Istenének szavára hallgatni, sem a fegyelmet nem vállalja. Eltűnt szívükből és szájukból a hűség. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták, Beelzebubnak az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Beelzebub segítségével üzöm ki az ördögöket. Ám ha én Beelzebub segítségével üzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával, vagyis Isten erejével űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van, aki nem gyűjt velem, az szétszór. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! A mai szentmise olvasmányainak igazi tanítását, tartalmát a kezdőjének első szavaiban találhatjuk összefoglalóan. Népem üdvössége én vagyok. Ha nem a mai, a kinyilatkoztatás mélységét ismerő ésszel gondolunk erre a kijelentésre, elég furcsának találhatjuk. Egy olyan népnek, amely olyan embereknek beszél a próféta szava üdvösségről, akik még merőben csak evilági módon tudnak gondolkodni Isten ajándékairól. Azt, hogy Isten megadja az üdvösséget, el tudják fogadni, de hogy maga az Isten legyen maga az üdvösség, ez elég titokzatos kijelentés a számukra. Mert hát mit is jelent számukra a szó, hogy üdvösség? Elsősorban az ellenségtől való megszabadulást, a szabadságot, sőt a győzelmet az ellenség fölött. A zsoltárokban is milyen sokszor találunk imát azért, hogy az ember megszabaduljon, sőt, Isten segítse ahhoz, hogy láthassa ellenségei vereségét, megalázását, és világosan megmutatkozzék, hogy azért, mert ő Istenhez tartozik, senki sem győzhet fölötte. Ez a vakmerő bizalom töltötte el a zsidókat Héli főpap idejében is, amikor a filiszteusok támadták meg őket. A sikertelen csaták után úgy gondolták, ha elhozzák a harcmezőre a fricszekrényt, akkor maga Isten fog harcolni értük, és nem lesz kétséges a győzelmük. Mégis akkora vereséget szenvedtek, hogy az ellenség még a Fritz szekrényt is megkaparintotta, és nagy diadallal vitte haza Dágon templomába. Arra nem gondoltak az izraeliták, hogy csak akkor várhatják Isten segítségét, ha maguk hűségesek Istenhez, és méltó áldozatokkal tisztelik meg őt. De végül csodálatos módon visszakerült hozzájuk a Fritz szekrény, mert Isten hűséges volt, ígérete szerint a hűtlen néphez is. Megmutatkozott tehát, valóban Isten az ő üdvösségük. De az üdvösséget úgy is értették, hogy az az egyesek jóléte és gazdagsága. Ahogyan Ábrahámot gazdagsághoz, majd utódhoz így juttatta Isten, a számára ez az üdvösség volt. Jákob is hatalmas gazdagságban és gyermekeinben látta Isten áldását, vagyis a maga üdvösségét. Dávid már nem csak a győzelmeiben, hanem az ország határainak kiszélesítésében is láthatta az üdvösséget, és Isten ígéreteiben, hiszen Isten a templomépítés szándékát örök királysággal jutalmazta meg. Akkor azt is látniuk kellett, hogy a maguk hibái és álhatatlansága megmutatja, nagyon labilis ez a bizonyos üdvösség. Egyre inkább ráébredtek a zsidók, hogy Isten mást akar az emberrel. Igazán csak a babiloni fogság után ébrednek arra rá, hogy nem az e világi javakban, hanem a lelkiekben és az Isten szeretetében rejlik az ő üdvösségük. Hiszen mindaz, amit eddig olyan nagyszerűnek tartottak, mulandó és veszendő. Ha nem az ellenség, akkor a halál ragadja ki a kezükből mindazt, amit eddig olyan nagy boldogságnak tartottak. Az embernek rá kell ébrednie, hogy a szenvedés nem iktatható ki az életéből. Nem azért, mert Isten bünteti, vagy rábocsátja a szenvedést, hanem azért, mert mi önmagunkban esendők vagyunk, és ez a földi életünk sérülékeny. A bölcsességi irodalomban a szerzők már arra is ráébrednek, hogy valójában egy a sorsa igaznak és törvényszegőnek. Mindkettő meghal, mindkettő itt hagyja mindazt, ami az életét kitöltötte. És pontosan ez vezeti el őket annak feltételezésére, hogy akkor valami más módon fog Isten igazságot szolgáltatni. Az ugyanis nem kétséges számukra, hogy Isten nem tűri el, hogy a gonoszok legyenek az élet győztesei az igazakkal szemben. Nem véletlen, hogy a zsoltárokon sokszor emlegetik, Isten üdvösséget ad azoknak, akik nyomorúságban hozzá kiáltanak. A 7. zsoltár könyörgéssel kezdődik, Uram, én Istenem, benned remélek, ments meg minden üldözőmtől. A vége pedig már hálaadás, saját fejére hullik vissza bűne, és gonoszsága visszaszáll önnön fejére, magasztalom az Urat igazságosságáért. Persze, az ember nem mindig látja meg Isten igazságtételét, de bizalma töretlen, egyszer meg fogja adni az Úristen. Bárcsak eljönne Izrael segítsége Sionból, ha majd az Úr jóra fordítja népe sorsát, újjong majd Jákob, és örvendezik majd Izrael, olvasjuk a 14. zsoltárban. Amikor Isten kijelenti, népem üdvössége én vagyok, akkor ez nem csak egy kijelentés, hanem ez biztatás is az ember számára. A kijelentés tartalma magától értetődő. Isten teremtett minket, ezért a teljességet is csak ő adhatja meg nekünk. A biztatás azonban cselekvésre akar serkenteni, mert az élet gondjai néha úgy nyomasztanak minket, hogy ki sem látszunk alóluk. Lekötnek minket, minden gondolatunkat lefoglalják és betöltik, és az ember elől eltűnik a perspektíva. Csak a pillanatot látja, és annak kilátástalanságát. Ez még ránk, új szövetségi emberekre is sokszor rátör, pedig mi már megkaptuk a kinyilatkoztatás teljességét, és tudjuk, hogy van halálon túli élet is, és örök igazságszolgáltatás. Az Ószövetség emberének pedig még csak sejtése volt arról, hogy valahol és valamilyen módon Isten igazságot tesz a halandók között. Igaz, mi sem csodálkozhatunk azon, hogy sokszor ilyen reménytelenség tör ránk. Az első bűn miatt az értelmünk elhomályosodott. Ez pedig részben azt jelenti, hogy megfogyatkozott bennünk a tisztánlátás, részben pedig azt, hogy belefeledkezünk a bajainkba. Nyilván ezt látta Szent Pál is, amikor a kolosszai híveket így biztatta: ha föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Nem szabad tehát megfeledkeznünk arról, hogy mi az Úr Jézus által már megkaptuk a földi bajainkból kivezető utat. Még ha fáradtságos és sok nehézséget hozó is ez az út, de kivezet. Ezért adtam a napi imádságunk által, akár a napi szentáldozás által meg, hogy tudatosítsuk, a célunk nem ebben a világban található, a megfelelő erőt kapjuk meg ennek a célnak az eléréséhez. A másik ok pedig, ami miatt megfogyatkozott bennünk ez a bizalom, az anyagi dolgok vonzása. Ezek ugyanis olcsó és könnyen elérhető, de csak talmi vigasztalást vagy örömet kínálnak. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni, lefizetni a világi dolgokkal. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad örülnünk valami ajándéknak vagy elért eredménynek, de ez csak egy-egy pillanat, és nem az életünk lényege. A világ dolgai csak eszközök számunkra, amiket felhasználhatunk a végső cél érdekében. Akár úgy, hogy hasznát vesszük a munkánkhoz, akár úgy, hogy elajándékozzuk, örömet szerezve másoknak. A dolgok tehát nem nyomhatják el bennünk az örök élet vágyát. Az Úr Jézus megkísértése a pusztában ugyanezt mutatja számunkra. A gonosz lélek ostoba módon, hírnévvel, hatalommal és a birtoklás kísértésével próbálkozik nála. Az Úr Jézus végső válasza pedig éppen azt tartalmazza, amit a mai tanítás igyekszik a szívünkbe vésni: népem üdvössége, én vagyok. Az Úr ugyanis ezt válaszolja a kísértőnek: Uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Semmi sem mérhető Istenhez, ezért semmi sem tántoríthat el minket Istentől. De hát számunkra mi is az üdvösség? A példabeszéd alapján valami olyan ország, ahol nyugalom és jólétben élhetünk, és nem zaklat már tovább semmiféle gond és aggodalom. Ahol nem fenyeget semmiféle veszély, és megszűnik minden izzadságos fáradozás. Mindez igaz, de elsősorban így az érzelmek felől közelítettünk az üdvösséghez. Ha viszont a magunk értelmes és szabad akaratú mi volta szerint keressük az üdvösség jelentését, akkor ettől többet kell látnunk benne. Az üdvösség az ember célra törekvésének beteljesedése és az önmagunk megvalósításának elérése. Ez utóbbin nagyon sokszor csak azt értik az emberek, hogy bármit megtehetnek a maguk kedvére. De ez egyáltalán nem biztos, hogy teljesebbé teszi a valójukat. Sokszor csak a nyughatatlanság és a keresés mutatkozik meg ebben. Éppen az, hogy nem tudok mit kezdeni önmagammal. Annak a feszültsége, hogy megvan bennünk a tudat, többre vagyunk hivatva, de ezt mégiscsak az anyagiak, illetve a mulandók között keressük. Annak a téveszméje, hogy az ember a dolgok által lehet többé. De a mi fejlődésünk útja éppen szellemi mi voltunk által jelölődik ki. Hírnév, megbecsültség, anyagi jólét mind elhagy minket. Az egyetlen, ami örök és megmarad, tehát az egyetlen, amivel többekké tudunk lenni, az a szeretet. Nem véletlenül adta búcsú ajándékként az Úr Jézus övéinek ezt: az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Ez nem valamiféle rendelkezés vagy szigorú előírás, hanem útmutatás, sőt az egész életünk értelmezése. Ő a saját példájával megmutatta, hogy azt teszi értelmessé és értékessé az emberi életet, ha azt a szeretetre használjuk föl, vagy inkább használjuk el. Ennek magyarázatát Szent János levelében találjuk. Az apostol kijelenti, hogy szeretet az Isten, aki szeretetben él, Istenben él, és Isten ő benne. Pontosan ez az igazi önmegvalósítás. A szeretetből teremtett ember arra igyekszik minél tökéletesebben hasonlítani, akinek a hasonlóságára lett megteremtve. Valójában itt találjuk meg a teljes magyarázatát a kijelentésnek, népem üdvössége én vagyok, mondja az Úr. Mindezek alapján a nagy böjti fáradozásunk és buzgóságunk sem ragadhat le a hibák földerítésében és a miattuk való bánatban. Ez tegyen szabaddá arra, hogy a szeretetben követni tudjuk a mi Urunkat. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.